Ez az ígéhirdetés elhangzott 1991. február 3-án. A témával a különböző feltámadások megfelelő kifejtése. Isten megbízásából ígét híred, Frank testvér. Egyszerűen hálásak vagyunk, hogy Isten bevezetett minket az Isten gyermekeinek szabadságába. Úgy el kellett gondolkodnom ezen, amikor tegnap Graf testvért elhoztam a düsseldorfi repülőtérről, láttam két üt hadsereg tisztet. Mindkettőjüknek gyönyörű egyenruhája volt, pontosan olyan, amilyet William Booth elképzelt magának. És aztán fent a katonai feldíszen is szépen ott állt az üt hadsereg felirat is. És elgondolkodtam magamban. Ők kötelesek folytatni, egészen függetlenül attól, hogy Isten még mit tesz itt ezen a földön. Ők hívek maradnak az ügyükhöz. És amennyiben ránézünk az egész vallási világra, a katolikusok hívei maradnak a katolikus rendszernek, a luteránusok a luteránus rendszernek, az anglikánok az anglikán rendszernek, minden mozgalom hű marad ahhoz, ahol van. Úgy gondolják, hogy ezt kell tenniük. Mi pedig egyszerűen felismertük, hogy hűségünk nem egy vallás felekezethez tartozik, hanem az Úrhoz, aki hűséges. És kötelességünk nem egy hagyomány iránti kötelesség, hanem valóban csak az Úr iránti kötelesség. És így kegyelemből igényt tarthatunk arra, hogy ismeretről ismeretre, felismeretről felismeretre, egyértelműségről egyértelműségre vezessen minket kegyelemből Isten szelleme, aki ugyanis nem állt meg a munkájában. Ellenkezőleg egyre mélyebbre hatolunk, és egyre világosabbá válik, egészen addig, amíg, ahogy a példabeszédekben is meg van írva, a teljes nappal és a hajnalcsillag teljes mértékben felragyoghat a szívünkben, amíg a vég ismét hasonlóvá nem válik a kezdethez. Nos, sokat hallottunk Isten ígéjéből, nyilván ebben határozottan nincs hiány. Ajándékozzon meg Isten kegyelemmel, hogy megtapasztalhassunk mindent, és az íge cselekvőivé válhatnánk. Mindig két dologról van szó. Az egész Szentírás tele van, de azt szeretnénk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, és hogy az legyen kimondva, amit ő mondani vagy üzenni akar nekünk. Ezen a helyen elsősorban Isten teljes tanács határozatának hirdetéséről van szó. Nem a példázatok értelmezéséről, hanem annak kinyilatkoztatásáról, ami ebben el van rejtve. Csak röviden szeretnék utalni a 89. Zsoltárra. Azután elmélyedünk a prófétai beszédbe is, és az új szövetségbe is. A 89. Zsoltár 14. versétől. A te karod tele van hősi erővel. Erős a kezed. Jobb kezed magasan felemelve. Az igazságosság és a jogszabály a te trónod tartó oszlopa, kegyelem és hűség jár te előtted. Üdvösen áldott az a nép, amely képes örülni. Az, ó Uram, amely a te arcod fényében jár. Mindig örvendeznek a te nevednek, vagy ujjongnak annak, az igazságod miatt vidámak. Mert te vagy az ő dicsőségük és az erősségük, és a te kegyelmed által magasra emelkedik a mi szarvunk, mert az Úré a pajzsunk, és Izrael népének szentje a mi királyunknak. Én még tovább is olvastam, de ma délután röviden fogjuk fogni magunkat. Vannak olyan bibliai idézetek, amelyek kiemelkednek. amelyek különleges üzenetet hordoznak magukban. És aki tovább olvas, itt Krisztusról, mint az elsőszülöttről is szó van, egyszer Dávid fiáról és Dávid trónjáról, azután a 27. versben, ami Urunkról is, az áll írva, ő így kiáltson hozzám. Te vagy az én atyám, az én Istenem és az én üdvösségem kősziklája. Így tehát én is elsőszülötté akarom tenni őt, a föld királyai között a legmagasabb rendűvé vagy rangjával. Örökre meg akarom őrizni az ő nemzetségét és trónját, amíg a menny fennáll. És azután a 35. verstől a 38. versig. Nem fogom megszentségteleníteni az én szövetségemet, és nem fogom megváltoztatni ajkam kijelentéseit. Isten nem változtatja meg az ő szavát. Isten az elején is tudta, amit a végén is tud. Ő nem gyarapíthatja a tudását, soha nem javíthatja ki magát. Amit mond, az örökké érvényes, örökké valóságtól örökké valóságig. És éppen ezért van itt megírva, ahogy olvastuk is, és nem változtatom meg kijelentésemet. Egyszer s mindenkorra megesküdtem szentségemre, hogy soha nem fogom átverni Dávidot. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetében is megvan írva, hogy minden ember hazug, Isten azonban igaz, szava hihető. Az ígéreteket, amelyeket adott, azok igenek és amenek. És amennyiben a mi hitünk így vagy úgy Istenben és Isten ígéjében le van horgonyozva, úgy mi is meg fogjuk látni, hogy az Úr jobbja fel van emelve. A 37. versben aztán ez áll, hogy az ő nemzetsége állandósuljon, az ő trónja legyen előttem, mint a nap. Mint a hold virágozzon mindörökké, a felhőkben lévő tanú az hűséges. Csodálatos tudni, hogy Isten önmagára eskü alatt elkötelezte magát, hogy betartja azt, amit megígért. Hiszen mindkét összejövetelen sok égeverset felolvastunk már. Feltűnik nekünk, hogy Istennek van egy gyülekezete, hogy van egy menyasszonya, hogy vannak kiválasztottak a nemzetekből, vagy a nemzetek közül, és hogy vannak kiválasztottak Izrael népe közül, hogy léteznek a különböző feltámadások is. És csak egészen röviden szeretnék erre kitérni, mégpedig először is egy párhuzamot vonni a Jóel 33. fejezetéből, amelyet azután Péter idéz az első prédikációjában, aki azonban pontosan a vers kellős közepén megáll. Úgy, ahogy Jézus is megállt a Lukács 4. fejezetében, amikor az Ézsaiás 61-ből felolvasott. A vers közepén megállt, és csak azt a részt olvasta fel, amelyik az akkori időre vonatkozott, és a többit nem olvasta fel. Egyszerűen nagyon-nagyon fontos, hogy mindig csak azt olvassuk el, ami egy adott összefüggéshez szükséges, vagy azt szolgálja. Felolvasom a Jóel 3. fejezetének 5. versét. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve. A mondat azonban tovább folytatódik. mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadítás, amint az Úr megígérte, és a megmenekültek közzé tartozik mindenki, akit az Úr elhív. Jegyezzétek meg magatoknak az 5. vers első részét, és pedig azt, hogy mindenki pedig, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve. Péter nem olvasta fel tovább a Sion hegyéről és Jeruzsálemről szóló szakaszt. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 21. verse. És megtörténik, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve. Nos, képzeljétek csak el magatoknak, ha Péter tovább olvasott volna, és mindannyiunkhoz intézve minden nemzetből azt mondta volna tovább, hogy a szabadítás a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz vagy van, akkor mindannyian zarándok útra keltünk volna, hogy ott keressük, vagy megtaláljuk és megtapasztaljuk a szabadítást. Észreveszitek-e Isten bölcsességét, észreveszitek-e a Szent Szellem vezetését? Ezek Isten emberei, akik még egy vers közepén is megállnak, hogy helyesen osszák meg az igazság szavát. Nézzétek és lássátok, amikor a mi Urunk megadta a parancsot a Máté 10. fejezetében, és azt mondta az ő tanítványainak, menjetek csak Izrael népének elveszett juhaihoz. A pogányokhoz vezető útra pedig ne induljatok el. Viszont az ő feltámadása után azonnal elhangzott a parancs, hogy menjenek el az egész világba. Ezért menjetek el tehát az egész világba, és tegyetek tanítványokká minden népet. Máté 28, a 19. vers. Mindennek megvan a maga ideje, a maga helye, az a korszak vagy idő, amelyre az Úr szájából elhangzott az íge, azzal a korszakkal kapcsolatosan, amelyre az Úr szájából elhangzott az íge. És amennyiben Izraelre való tekintettel látjuk az evangélium hirdetését, akkor az ismét Jeruzsálemben is a Sion hegyén lesz. Amennyiben a nemzeteket tartjuk szem előtt, akkor az lehet az Egyesült Államokban, Kínában, Európában, bárhol lehet, ahol az emberek meghallják az evangélium hirdetését, és hitet tanúsítanak Jézus Krisztus iránt, az ő Uruk iránt, vagy a mi Urunk iránt. Olvasok tovább a Joel 4. fejezetéből, a 16. verstől, és látni fogjuk, hogy ott Izrael népéről van szó, és ennek következtében a Sion hegyéről is. Egyébként, ahogy Russz testvér is megemlítette, már jártunk jó néhányszor ott, és egyszerűen nagyon szép, ha az ember helyileg is tudja, földrajzilag hol van a Mória hegye, és hogy a Sion hegy hogyan folytatódik a templom hegyként. És egyszerűen nagyon jó, ha nem csak a Bibliában olvassuk ezeket a dolgokat, hanem helyileg, földrajzilag is pontosan tudjuk, hol vannak a dolgok. Itt a Joel könyvének 4. fejezetének 16. versétől ez áll. Mert az Úr Sionról üvölt, és hangját Jeruzsálemből hallatja. Ha aztán elolvassuk a Jelenések 14. fejezetét, ott az Úr bárányként jelenik meg a 144 000-rel, és pedig a Sion hegyén. És a Sion hegy nem a mennyben van, a Sion hegy Jeruzsálemben van. Ez a Mória hegy vége. És ott végződik a templom tornya is, ahonnan a sátán le akarta taszítani a mi Urunkat. Nos, vannak olyan közösségek, amelyek azt tanítják, hogy a mennyasszony csak a 144 000-ből tevődik össze, és valamilyen Sion hegyről elragadtatik a mennyben. Nos, ez nem is létezik egyáltalán. és a 144 ezer nem is lesz elragadtatva. Erre nézve nincs egyetlen bibliai idézet sem, mert a mennyasszony lesz elragadtatva csak, és az vesz, ők vesznek részt a menyegzői vacsorán. A 144 ezer, akik Izrael népének 12 törzséből származnak, csak az elragadtatás után lesznek hívők, és lesznek elpecsételve. Hogyan lehetnének elragadtatva hát? Tehát vannak valóban nagyon egyértelmű bibliai idézetek, amelyek mindezt tanítják, és felvilágosítást nyújtanak erről. Maga az Úr is ott lesz majd a Sion hegyén, és ott fog lakozást is venni. Olvassuk tovább, talán még egyszer a 16. és a 17. verset a kontextusban. Az Úr üvölt a Sionról, és hangját hallatja Jeruzsálemből. Úgy, hogy mert a Sion hegy Jeruzsálemben van, tehát 100%-os igaz. Aztán tovább hangzik, és hangját Jeruzsálemből hallatja, úgyhogy megremeg az ég és a föld. Csak hogy az ő népe számára menedék lesz az Úr, és szilárd erőt az Izrael gyermekei számára. Akkor, vagy ott fel fogjátok ismerni, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki a Sionon lakozom. Szent hegyemen, az én szent hegyemen, és Jeruzsálem szent terület lesz akkor, amelyet idegenek soha többé nem fognak átszelni. Itt már megvan a bevezetés, vagy az átmenet az ezeréves birodalomba, de pontosan így megvan írva az is az Ámos első fejezetének második versében, Ámos első fejezet második verse. Így szóltak azonban az ő szavai. Amikor az Úr felüvölt a Sionról, és hangját hallatja Jeruzsálemből. Aki ezt a két helyet, és még másokat is alaposan szemügyre akar venni, az megtalálja az üvölt szókifejezést, és a Jelenés 5. fejezetében és a Jelenések 10. fejezetében mindkét esetben ezt olvassuk. Először is János a bárányt látta, azután a Júdás törzséből való oroszlánt is. Egy ember beszél ugyan, egy oroszlán nem beszél, hanem egy oroszlán üvölt. Itt is pontosan oda kell figyelni, ha a bárány van szemléltetve, az az üdvösséget jelenti. Ha a király van szemléltetve, akkor az uralom, a kormányzást jelenti. Mindennek megvan a maga helye Isten országában. Isten fia megváltás, az ember fia próféta, Dávid fia király. Minden mindig oda, ahova tartozik, és amit Isten a Bibliában is elrendezett. Pontosan úgy, ahogy előzőleg mondtuk, hogy ha a Jelenések 10. fejezetében ez áll írva, hogy akkor úgy fog ordítani, mint egy oroszlán, akkor ez már összefüggésben van a királyi uralom megkezdésével is. Mikor fog felcsendelni az ő hangja, vagy akkor fog felcsendülni az ő hangja, és minden nép reszketni fog. És az időben a Sion hegyén lesz, és ott kezdődik el az ő királysága is. Röviden utaltam az ő feltámadására is. Amennyiben az 1. Korintus 15. fejezetében, vagy az 1. Tesalonikai 4. fejezetében, és más több helyeken is elolvashatjuk, hogy ott a feltámadásról van szó. És amikor a Jelenések 20-ban, vagy a Dániel 12-ben olvasunk, ott is a feltámadásról van szó. Mégis alaposan kell olvasni, és meg kell érteni ennél fogva, hogy miről is van szó. Például, ha az 1. Korintus beliekhez írt 15. fejezetet olvassuk, vagy 15. fejezetében olvasunk, akkor a 43. és 44. versben a következők állnak. gyalázatos körülmények között van vetve, a feltámadás azonban dicsőségben történik. Gyengeségben van vetve, a feltámadás azonban erőben történik. Elvetve egy természetes test van, feltámasztva egy szellemi test lesz. Ahogy létezik egy természetes test, úgy létezik egy szellemi test is. És akkor Pál apostol még egy lépéssel tovább megy, és azt írja az 51. versben. Figyeljetek, egy titkot mondok nektek. Nem fogunk mi mind elaludni, de mindannyian át leszünk alakítva. Egy szemvillanás alatt, egy pillanat alatt az utolsó trombita szóra, mert a trombita meg fog szólalni, és a halottak azonnal fel lesznek támasztva a romolhatatlanságra, és mi át fogunk alakítva lenni. Átalakulunk, mert ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romolhatatlanságot. Nemrég olvastam egy közleményt, amelyben valaki, egy híres bibliai tanító ezzel a verssel, ahol itt ez áll, hogy egy szempillantás alatt az utolsó trombita szóra, azt akarta bizonyítani, hogy a mennyasszony gyülekezetnek át kell mennie az egész nyomorúságon, az összes harag-poharak idején, és mindenen, amíg aztán eljön valamikor az utolsó trombita szó. Nos, nem, hogy ezt most itt lenézően elítélnénk, de az az ember egyáltalán nem értette meg, hogy miről is van szó ezzel. Itt nem az ítéleti trombiták vagy harsonákról van szó, hiszen mégsem az ítéletre lettünk elrendelve, hanem az üdvösséget örökölni, és utánunk jöhet az özönvíz, utánunk jöhetnek az ítéletek, utánunk a pusztulás. És itt hálásak vagyunk a jelenések 10. fejezetéért, hanem azokban a napokban, amikor a 7. angyal hangja felhangzik, amikor ő megfújja a trombitát, nevezetesen amikor utoljára lesz hirdetve az evangélium minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Ezekre a dolgokra biztosan még részletesebben kitérünk majd írásban is. De el tudjátok képzelni, mennyire hálás vagyok Istennek, hogy nem ragaszkodunk semmilyen betűhöz, és egyébként, amennyiben nagyon pontosan akarjuk venni, és ezt mindenki elolvashatja az időtáblázatban, ami minden Bibliában megtalálható, hogy Pál apostol leveleit már 64-ben, legkésőbb 68-ban mind megírta már. És János a Pátmos szigeten valószínűleg 96-ban írt. Hogyan tudott volna Pál apostol, aki legalább 30 évvel azelőtt írt már, útalással lenni arra, ami még meg sem volt írva? Értitek? De az emberi bölcsesség nem elegendő az isteni dolgok felfogásához. Azzal kapcsolatosan isteni bölcsességre és áttekintésre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a dolgokat valóban bibliai keretekbe osztályozzuk. Hadd térjünk most át a második pontra. Itt hasonlókat olvasunk, mégpedig az 52. vers utolsó részében. És át leszünk alakítva, vagy át leszünk változtatva, tehát átalakulásról van szó. Tehát nem csak a Krisztusban elhunytak feltámadásáról van szó, hanem a Krisztusban élők a zsenge gyümölcs átalakulásáról is. Ugyanezt még pontosabban le van írva számunkra az 1. Tesalonikai levél 4. fejezetében. Csak egészen röviden szeretném felolvasni, hogy azután ki tudjam emelni a különbséget. Az 1. Tesalonikaiakhoz írt levél 4. fejezetének 14. verse. Mert amilyen bizonyosan tudjuk, vagy bizonyosan hisszük azt, hogy Jézus meghalt és feltámadott, Ugyanolyan bizonyosan fogja Isten is Jézus által az elhunytakat vele egyesíteni. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavára alapozva, mi, akik élünk, akik az Úr eljöveteleik, megmaradunk, nem leszünk előnyben az elhunytakkal szemben egyáltalán. És azután itt tovább olvassuk, hogy maga az Úr, mihelyt elhangzik az ébresztő hívása, mihelyt felhangzik az arkangyal hangja, és megszól az Isten trombitája, lejön az égből, és a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni. Azután mi, akik még élünk, és megmaradtunk velük együtt, elragadtatunk a felhőkben az Úr elé. Tehát mindkettő. A Krisztusban elhunytak, és az Úrban élők együtt lesznek elragadtatva, elébe ragadtatva. Nos, ami Izrael népét és Izrael vértanúit illeti, erre valóban van egy külön programunk a Szentírásban és Isten tervében természetes. A Dániel 12. fejezetének első versétől. Dániel 12. az első verstől. Mert abban az időben fog fellépni Mihály, a nagy angyal fejedelem, aki a te néptársaidat megvédi, és egy olyan nyomorúságos időszak fog bekövetkezni, amilyen még nem volt, amióta a népek léteznek, egészen addig az időig. De a te néped, vagyis a Dániel népe, de a te néped meg lesz mentve abban az időben, mégpedig mindenki, aki a könyvben fel van jegyezve. Tehát, itt szó sincs elragadtatásról, vagy menyegzői vacsoráról. Olvasom tovább a második verset. És sokan azok közül, akik a föld porában alszanak, fel fognak ébredni. Egyesek az örök életre, mások pedig a gyalázatra és az örök megvetésre. A bölcsek pedig ragyogni fognak, mint a mennyei égbolt visszatükrözése. És azok, akik sokakat az igazságra vezettek, mint a csillagok, az örökkévalóságék. Ehhez a Jelenések 20. fejezetében található vers is, ahol szintén nem esik szó az elragadtatásról. A Jelenések 20. fejezetének 4. versétől. Akkor trón székeket láttam, amelyekre bírók ültek, és rájuk lett ruházva az ítélet adás, vagy az ítélet mondat. Azután láttam azoknak a lelkeit, akik Jézus tanúságtétele és Isten ígéje miatt lelettek fejezve, és akik nem imádták a fenevadat és annak képmását, és nem vették fel a jelét homlokukra és a kezükre. Ők újra élővé lettek, és Krisztussal együtt uralkodtak 1000 évig. Ezt követően ez áll. A többi halott azonban nem élett fel, az 1000 év letelték. Itt egy nagyon világos képet kapunk. Ez a feltámadás, vagy feléledés, az 1000 éves vidulalomra vonatkozik, nem az elragadtatásra. Erről itt szó sem esik. Tehát, ahogy már előzőleg is mondtuk, egyszerűen figyelembe kell venni a kontextust, és úgy kell hagyni, ahogy van. Itt az ítéletre is utalás van téve, nem a menyegzői vacsorára. Itt trónszékek lettek felállítva az ítélethozatalra, és a bírók leültek rájuk, és az ítélet rájuk lett ruházva. Nos erre most nem akarunk részletesebben kitérni, viszont az Úr már akkor megmondta, hogy ti vagytok azok, akik Izrael népének 12 törzsét fogjátok megítélni. És a Korintusi levélben ez áll. Ti, akik a világot kell bírálnotok, nem tudtok-e apró dolgokat eldönteni a testvérek között? Isten arra rendelt el minket, hogy ővel együnk, ami Urunkkal, amikor ő visszatér. És tehát visszatér a mennyegzői vacsoráról, és elszámol minden ellenséges hatalommal, aztán egy igazságos ítéletet fog mondani. Nos, erre sem akarunk részletesebben kitérni. Nekem csak az volt a célom, hogy egyszerűen egyértelművé tegyem. Amennyiben Isten ígét olvassuk, akkor figyelni kell a kontextusra. Tudni kell, miről van szó, és azután pontosan megállapítani, mit is mondott az, akire vonatkozik, melyik döntésre, melyik időszakra. Hadd foglaljuk össze azt, amivel megajándékozott bennünket Isten kegyelemből ezen a hétvégén. Először is, hogy tisztában vagyunk azzal, milyen jelentősége van az ő tévedhetetlen ígéjének, és hogy ezt az ígét nem értelmezzük jobbról vagy balra, hanem szívből hisszük, és a Szent Szellem kinyilatkoztatása által Isten megmutatja nekünk annak jelentését a megfelelő összefüggésben. Éppen ebben áll az előny, és ennél fogva egyszerűen mosolyognom kell. Az az előny, amellyel Isten megajándékozott bennünket, hogy nem képviselünk egy olyan tanítást vagy véleményt, amelyet a múltból hoztunk volna magunkkal valahonnan, mint valami értékes hagyományt, ugye, hanem szembenéztünk Istennel. És megkértük őt, hogy az ő szellemével Isten ígéje szerint vezessen el minket minden igazságba. És azok az emberek, akik megnyitják magukat Isten előtt, az ő rendelkezésére állnak, és kérik őt, azoknak teljesíteni fogja ezt az ő kéréseiket. Így tehát joggal elmondhatjuk, hogy Istentől lettünk tanítva. Még egy lépéssel tovább is mehetünk, és az igazság szellemében elmondhatjuk magunknak, hogy ezekhez a dolgokhoz a kulcsot végül is nem mi magunk tartottuk valahol a zsebünkben, hanem, hogy Isten az ő ígének megfelelően egy prófétai szolgálatot rendelt el a mi nemzedékünkben, és így megadta nekünk önmagunk, nekünk kegyelemből a bevezetést, az alapokat mindahhoz, amit önmagunktól nem tudhattunk volna meg. Pontosan úgy, ahogy annak idején egy Pál apostol, ő is különleges módon lett elrendelve Istentől, és így elmondhatta, hogy nem tanulmányok útján tanultam meg az evangéliumot, sem emberektől nem vettem át, hanem Jézus Krisztustól, Krisztusnak egy kinyilatkoztatása által. Ugyanezt elmondhatta Branham testvér is. Ő egy Isten által küldött ember volt. Én elhiszem azt, amiről beszámolt, és a tanúkat is láttam. Hiszen együtt voltam vele, amikor 1933. június 11-én délután körülbelül 14 órakor, miközben néhány száz ember megkeresztelt az Ohio folyóban, és éppen a 17. szemét készült megkeresztelni, és ennél fogva imádkozott. Aztán egy alacsonyan szálló felhő rétegen keresztül a természet feletti fény több mint 4000 ember számára láthatóan leszállt, és Branham testvér felett megállt, és megszólalt egy hang. Ahogy keresztelő János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel elküldve te is egy üzenettel, amely Krisztus második eljövetelét fogja megelőzni. Arról is meg vagyok győződve, hogy Isten embereinek nem kellett semmit sem kitalálniuk, sem a levegőből valószínűsíteniük valamit is. Ő pontosan meg tudta adni a napot és az órát, a helyet, a dátumot és mindent. Egyébként is voltak elég tanúk. Egyesek elájultak, mások imádkoztak. Természetesen voltak olyanok is, akik nem értették meg. De ez mindig is így volt, és így is marad a végéig. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten oldalára álljunk. Hiszen nem egy embert követünk, neki nem volt egy önálló programja, hanem Istentől kapta ezt a prófétai szerepet, mint Isten prófétája. Be lett állítva ebben a szolgálatban, és éppen ezért vagyunk annyira hálásak Istennek. És azoknak is, tanácsot szeretnék adni, akik esetleg prófétákra vagy prófétanőkre hivatkoznak, és tanításaikat arra alapozzák. És pedig összehasonlításképpen szeretném a következőket mondani. Minden apostolnak és prófétának összhangban kell lennie azzal, amit az Úr apostolai és az ő prófétái hirdettek. Meg kell legyen adva a lehetőség az ellenőrzésre, és ellenőrizni csak Isten igéjé keresztül tudunk. Amennyiben valaki azt állítja, hogy leszállt egy angyal, aki itt-ott táblákat hagyott hátra, én pedig megtaláltam azokat, és így tovább, hiszen ez csak badarság lehet. Ezt nyugodtan elfelejthetjük. Valóban volt egy valaki, aki leszállt, és ez Isten volt, aki leszállt a Sinai hegyre. És a táblák nem az égből hullottak le, hanem azokat Mózes juttatta el a néphez. Az Úr írt rájuk, aztán Mózes összetört őket, és azután Mózes volt az, aki másodszor írt rájuk. És azután létezik az új szövetség is. Minden, amit Istennek ki kellett nyilatkoztatnia, ki lett nyilatkoztatva. A Szentírás végleges tanúság tételéhez semmit sem lehet hozzáadni. Éppen ellenkezőleg a Jelenések 22-ben az áll írva, hogy azokra, akik hozzáadnak valamit is, Isten rájuk fogja zúdítani azokat a csapásokat, amelyekről ebben a könyvben írva van, ugye? Tehát, hadd legyünk hálásak azért, hogy Istennek volt egy embere, aki nem az inge újjából rázta ki a különleges kinyilatkoztatásokat jobbról-balról, hanem egy Isten által küldött ember volt, Isten ez időre adott szavával, és az ő titkainak kinyilatkoztatásaival, hogy így kegyelemből lehetőséget és hozzáférést nyújtson nekünk. Ez volt a mi Istenünk műve, az ő végzése a mi nemzedékünkbe. Nekem ugyanakkor senki sem mondhatja, hogy ő maga majd elintézi az ügyét Istennel. Az Isten által küldött proféták és apostolok nélkül. Ezt senki sem mondhatja nekem, mert amennyiben Isten valakit küld, akkor ott van egy isteni elhivatás mögötte, egy szent megbízatás, és ehhez kapcsolódik egy feladat is az Úr gyülekezete számára. Mégpedig az ő külön választásukra, az ő felépítésükre és tökéletesítésükre. És éppen ezért ne haragudjon ránk senki, amennyiben ezekben a napokban Istennek adunk igazat, az ő oldalára állunk. Elhisszük minden egyes szavát, hisszük és befogadjuk, és vágyakozunk arra, hogy részessei legyünk mindazon dolgok megvalósításának, amiket Isten megígért. és hisszük, hogy most mi vagyunk ennek az ígéretnek a hordozói, és hogy Isten be fog vezetni minket az ígéretek beteljesedésébe, amelyeket ma hordozunk, hiszen elolvastuk, hogy ő az át vagy úttörő. Ő fogja egyengetni az útat, és ő fog minket célhoz vezetni, és kegyelemből be fogja fejezni az ő bennünk elkezdett munkáját, és velünk mindannyiunkkal együtt. Majd azután Izrael népével is, először a 144 ezer kiválasztottjával, azután az egész Izrael népével, végül pedig az egész földdel. Istennek van egy terve, és mi pedig allávetjük magunkat ennek a tervnek, és hálásak vagyunk neki, hogy kegyelemből ilyen világosan és egyértelműen kinyilatkoztatta és közhírített az ő számunkra. Igazából egy bolond sem tévedhet el. Csak azok a bölcselkedők, akik önmagukban okoskodnak, azok tévednek el, mert őket nem lehet visszatartani, mert nem fogadják el a tanítást. Viszont azon az úton, amelyen Isten vezet minket, ott áll az Ézsaiás 35. fejezetben, hogy az egy jól kiépített út, amelyen az Úr megváltottjai járnak, és még egy bolond sem tévedhet el rajta. És Pál apostol azt mondja, hogy először ostobának kellett lennie, hogy hozzájusson azután az isteni bölcsességhez. És nekünk mindannyiunknak is azokká kell válnunk, és így ajándékozom meg minket Isten azzal a felülről jövő bölcsességgel, amely tiszta, szent és világos, nem vitatkozó, nem kötekedő és okoskodó, hanem az isteni bölcsességgel, amely a bevezet minket Istenünk teljes tanács határozatának üdvtervében. Hiszen a bölcsesség a Szent Szellemnek egy ajándéka. Az egyiknek bölcsesség, a másiknak ismeretelmélet, vagy van ajándékba adva, hiszen mindössze 9 szellemi ajándék létezik, és ott van még a Jelenések 13-ban szereplő íge szakasz is, hogy aki bölcsességgel rendelkezik, számolja ki a számot. Isten azért küldte el a bölcsesség szellemét is, hogy minden dolog az isteni mintaképre rendeződjön, mégpedig abba a kontextusba, ahova tartozik. És mi is allávetjük magunkat ennek a gondolkodásmódnak, és meg fogjuk látni az ő dicsőségét. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Hányan közülünk fogták fel, hogy Isten most velünk van, járja az ő útját szó szerint és betű szerint. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Plusz testvér imádkozik. Együtt hálát adunk neked, ó Istenem, ezekért a kegyelem óráért, ezért a kegyelem időért, idejért, és a te szavadért, Uram, amelyet kegyelemből elő nyújtottál nekünk, hiszen nem mentél el mellettünk, hanem megálltál, figyelembe vettél bennünket, Uram, és úgy beszélsz hozzánk, Uram, a te szavadon keresztül, és a jó szellemed által, Uram. Ó, hűséges üdvözítőm, hogyan nem magasztalhatnánk téged, és dicsőíthetnénk a te nevedet, Uram, ma úgy kérünk téged, mint azok a tanítványok, este lett, maradj velünk, Uram, és ne távozz tőlünk el, Uram, maradj velünk, Uram, ez az imádságunk, és erre vágyunk, Uram. Kérlek, Uram, áld meg minden testvéreinket, minden testvérnőt, mindazokat, akik meglátogattak minket, Uram, légy velük, ó Istenem, és ajándékozz nekik egy kétszeres mértéket a szeretetedből, kegyelmedből és áldásodból, Uram, légy te velük a hazafelé vezető úton is, és őrizd meg őket a te szeretetedben, a te hűségedben és a te szabadban, ó Uram. Hűséges Istenem, azokért is imádkozunk, akik nem tudtak eljönni, Uram, akiknek el kellett utazniuk, légy velük is mindannyiukkal, Uram. Ezt kérjük a te csodálatos nevedben, Uram, maradj velünk itt, is továbbra ezen a helyen. Áld meg minket, áld meg Frank testvért is, Uram, és áld meg mindannyiunkat, Uram, ez a mi legmélyebb vágyunk és imádságunk. Tarts meg a te népedet, Izrael népét is, Uram, és áld meg őket, ó Istenem, mert tudjuk, Uram, hogy minden törzsből és népből visszahoztad őket, visszavezetted az ő szülőföldjükre, és nem kerülje a figyelmedet az sem, hogy hogyan tombol az ellenség, és hogyan akarja őket elpusztítani, Uram. De a te mindenható kezedet tartott felettük, ó Uram, hála és tisztelet, felmagasztalát és dicsőség a te csodálatos és bámulatos nevednek. Halleluja! Légy felmagasztalva és dicsőítve, örökkön örökké, téged a bárányt illet, minden tisztelet. Halleluja! Amen!